Új energiabiztonsági doktrínát hagyott jóvá és mutatott be az orosz elnök. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja. Az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A sokoldalú és globális energiaügyi együttműködés lehetőségeit az utóbbi időben nem a fejlődés, hanem a feltartóztatás eszközeként kezdik felhasználni, mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor november végén bemutatta az ország új energiabiztonsági doktrináját. A dokumentum tartalmáról Ackermann Sándort, a Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzőjét hallják.
Ugye ezt az energiabiztonsági doktrínát csütörtökön hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök, és azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes azt elmondani, hogy utoljára 2012. novemberében volt aktualizálva ez a doktrína, tehát ez olyan szempontból fontos ez az évszám, hogy ez még két évvel van, egyrészt a krími elcsatolás, másrészt pedig a kelet-ukrajnai helyzet kiéleződését, eszkalációját megelőzően. Tehát azt tudjuk, a napi sajtóból is tapasztalhatjuk, hogy azóta lényegesen átalakult nem csak a régiós, de a világpolitikai helyzet is, és hát erre reagál tulajdonképpen ez a doktrína, amit most átírtak, felújítottak, ugye ezt Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa, illetve amellett egy külön szakbizottság készítette elő, tehát azért érződik, hogy ennek komoly nem csak energetikai szempontból, de politikai, biztonságpolitikai szempontból is nagy szerepe van ennek a doktrínának. Azt gondolom, hogy ami talán a legjelentősebb része vagy mondani valója az az, hogy Oroszország számára az energetikai szektor az továbbra is stratégiai jelentőséggel bír, és hát Oroszország minden mellett a korábbiakhoz hasonlóan nagyon komoly, jelentős energiabiztonsági szereplőnek tartja magát a világon.
Vlagyimir Putyin azt is hangsúlyozta, hogy a külföldön aktív orosz energiaipari vállalatok védelmét meg kell erősíteni. Itt a gazdasági megerősítéséről, vagy a fizikai biztonsági megerősítéséről beszélt elsősorban?
Én azt mondom, hogy mind a kettő. És ugye ami a fizikai megerősítés jelenti, az elsősorban, ahogy arra Putyin is kitért, az elsősorban a terrorizmus fenyegetettség, tehát egyfajta terrorellenes védelmet kívánnak biztosítani az objektumok számára. A gazdasági feltételek megváltozását, az pedig nagy valószínűséggel az indokolhatja, amit itt korábban már említettem, ez a megváltozott világpolitikai helyzet. Ugye itt elsősorban a USA és az EU szankciós politikája kell gondolni, ami nagyon komolyan érinti az oroszországi energetikát, és hát az látszik is ebben a doktrínában, hogy meg van nevezve konkrétan név szerint az Egyesült Államok, amelyet ez a doktrína a legnagyobb fenyegetésnek tart az orosz energetikára nézve, és hát ez elég egyértelműen azt mutatja, hogy ez az USA és partnereinek az orosz gazdaságot, és hát ezen belül is az energetikát sújtó szankciós politikából ered. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezek a nyugati szankciók az energetikában azért a különböző technológiákat, eszközöket érintik, amelyeket Oroszország a nyugati importőrök hiányában nem tud beszerezni, és hát ez tulajdonképpen egy versenyhelyzetben egy hátrányt jelent az orosz piac számára, hogy egyébként ezt Alekszandr Novák orosz energiaügyi miniszter is kifejtette, aki egyébként azt is elmondta, hogy arra is számítanak, és hát ez a doktrína felújítása egy kicsit arról is szól, hogy elképzelhetőnek tartják azt, hogy a szankciók azok tovább is életben lesznek, akár meghosszabbítják őket, vagy még további szankciók jöhetnek, és hát ezzel az új doktrínával erre is fel kell készülnie az orosz energetikának és politikának.
És ebben a helyzetben milyen megoldások vannak? Mit kínál a doktrína, illetve miért fontos, hogy ezt deklarálják, ezt leírják, ezt a helyzetet?
Azt gondolom, egyrésztről érdemes azt megjegyezni, hogy a 2012, tehát a legutóbbi doktrína életbe lépése óta eltelt 6 év azért nagyon sok mindent megmutatott Oroszországnak, a Kremlnek és a putyini vezetésnek, és hát többek között az olajár ingadozása is azt mutatta, vagy jelezte a vezető politikusoknak, hogy azért sebezhető az orosz gazdaság, még akkor is, hogyha ugye annak idején a Putyin korszak kezdetén, a 2000-es évek elején gyakorlatilag teljesen erre az energetikai szektorra támaszkodva tudták újra felépíteni az akkor egyébként kritikus állapotban lévő orosz gazdaságot. Tehát ilyen tekintetben azt gondolom, hogy ez egy körültekintésre inti Oroszországot, másrészt pedig, ami, és szintén megint csak ahhoz tudok visszatérni, hogy ez a megváltozott külpolitikai klíma vagy környezet, az, amire reagálnia kellett Oroszországnak, és hát itt érdemes még egy pillanatra megemlíteni az ukrajnai helyzetet. Ugye 2014 óta itt nem csak a politikai és katonai konfliktusról van szó, de az energetikában is komoly konfliktusok alakultak ki, például az ukrán Naftoház ugye már 2015 novembere óta nem vásárol a Gazpromtól földgázt, az ukránok igyekeznek nyugatról importálni, ugye itt a két nagy energetikai cég között van egy elég komoly jogi nézeteltérés is, ők pereskednek ezzel kapcsolatban, úgyhogy elég összetett ez a probléma, azt gondolom.
És vajon véletlen, hogy napokkal a kercsi incidens után, amikor a történelem során először ukrán hadihajókra lőttek orosz hadihajók, történt ez a bejelentés?
Azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem lehet véletlen, hiszen a Kremlben tisztában voltak azzal, hogy az azovi tengeri viszonyok azok rövid időn belül is kifuthatnak egy ilyen adott esetben komolyabb fegyveres konfliktusba, és hát ugye ez is történt. Az azovi tengeri incidens után egyébként érdemes megemlíteni, hogy Petro Poroshenko ukrán elnök újfent az északi áramlat 2 projekt leállítását sürgette, tehát rögtön előkerült az energetikai kérdés, ahogy ez a helyzet súlyosbodott. Ugye itt arról van szó, hogy csak egy mondatra erre kitérhetek, hogy ez a 3 ukrán hajó, amelyet lefoglaltak az oroszok, illetve fogságba ejtették a legénységüket, az egy különleges fordulópont most a két ország konfliktusában, hiszen deklaráltan fegyveres erők a két oldalról még nem találkoztak egymással ideig, még akkor is, hogyha a kelet-ukrajnai fronton, Donyecben, Luganszban azért valószínűsíthető az orosz részvétel, amit ők persze tagadnak, és hát ilyen szempontból ez egy fordulópont, és ezután az incidens után, ahogy mondtam, Petro Poroshenko az északi áramlat 2 ellen foglalta állást, ugye itt egy olyan vezetékről, gázvezetékről van szó, ami a Balti tengere alatt Oroszország és Németország között szállít gáz, Németországba helyesebben, és hát a nagy jelentősége az az, hogy megkerüli a tranzitországokat, ami elsősorban Ukrajnát lehet említeni, amit most már egyébként nem csak 2014 óta, már korábban is voltak ilyen jellegű hitel Moszkvának is kérnek, de hát Ukrajnát egy kockázati tényezőként értékeli a moszkvai politika, és hát hogyha ez az északi áramlat 2 létre tud jönni, akkor ez Oroszország szempontjából többszörösen is előnyös projekt lehet, hiszen egyrészt kiiktatná, hogy említettem, a tranzitországokat gyakorlatilag ezen az egy útvonalon érkezhetne az orosz gázállítmány nagy része, tehát csak nem 80%-a, ugye az északi áramlat 1 az már elkészült, hogyha a 2 is elkészült, akkor az egy nagyon komoly átcsoportosítás jelenthet az orosz energetika helyzetéből, és hát nem beszélve arról, hogy ugye a német piacon is óriási befolyást szereznének. Ehhez egyébként érdemes még megjegyezni, amellett, hogy sok európai ország tiltakozott, vagy tiltakozik a mai napig is az északi áramlat 2 megépítése ellen, az Egyesült Államok szerepét is, amely szintén ellenzi azt, hogy létrejöjjön ez a projekt. Tehát nekik azért van egy kicsit önző érdekük is, hogyha szabad így fogalmaznom, ők ugye a saját cseppfolyós gázukat, az LNG-t szállítanák Európába, még akkor is, hogyha ők hivatalos kommunikációban nem ezt tartják elsődleges indokuknak. Természetesen ők is inkább az európai energiabiztonság vagy energiafüggőség kérdése miatt ockodnak az északi áramlat 2-től. Tehát az látszik, hogy ebben nem csak Ukrajnáról és Oroszországról van szó ilyenkor, hanem az egész Európa, és hát még az USA-t is beleérthetjük ebbe az energetikai kérdésbe vagy játszmába.
Akkerman Sándort, a Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A hírek után folytatódik az Energiavilág. Tartsanak velem akkor is!